Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, amely egyetemista mentorok segítségével a vidéken, kis településeken élő fiatalok középiskolai lemorzsolódásának megelőzésén dolgozik. Legutóbb 6. felsőoktatási intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem csatlakozott a programhoz. A programot 2018. decemberében azért indították útjára, hogy a munka és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élő fiataloknak 14 éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és beilleszkedés. A tapasztalatok szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért. A mostani tanévben Borsod, Szabolcs, Hajdubihar és Baranya megyében 35 településen működik a program, amelynek keretében mintegy 200 egyetemista mentorál 800 általános iskolás diákot. A mentorok havi 30 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, és további 10 ezer forintot fordíthatnak a 7. osztályos mentorált gyermekekre. A programot kezdeményező Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára György László ennek kapcsán elmondta, a programmal szeretnék segíteni azokat a gyerekeket, akik sikeresen vették az általános iskolai feladatokat, de az átlépés a középiskolába kihívást jelenthet számukra. Hozzátette, a programban résztvevő gyermekek az egyetemisták tapasztalatai által ráláthatnak a továbbtanulási, munka és kikapcsolódási lehetőségekre, és úgymond a nagyváros inger gazdagabb környezetére. György László államtitkárral Dzsubák Tamás készített interjút.
Segítsünk azoknak a gyerekeknek az álmaik értékésletét kísérlesíteni, élményeket szerezni, akik a munka és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élnek. Ugyanis azt látjuk, hogy ők nehezebben tudják befutni azt a pályaívet, amire a tehetségük predesztinálja őket. Mert nem rendelkeznek azokkal az élményekkel, más élményekkel rendelkeznek, mint a városi vagy megyei jogú városokban élő, vagy a fővárosban élő társaik. És ezért úgy gondoltuk, hogy ha egyetemista mentorok szegődnek melléjük, már 7. általános iskolás koruktól, akik heti egy napot foglalkoznak velük, elviszik őket az iskolákba, leendő munkahelyeikre, megmutatnak nekik különböző foglalkozásokat, megmutatják, hogy melyik lehet az iskola, ahova ők majd járhatnak 14 éves koruktól, elkezdenek rendszeresen utazni velük, megmutatják a nagyvárosok kikapcsolási lehetőségeit, a kávéházakat, a színházat, a mozit, az állatkertet, a múzeumokat, akkor olyan élményekkel lesznek gazdagabbak, amelyek segítenek nekik abban, hogy ne éljék meg rosszul a 14 éves kor utáni váltást, amikor nekik 14 éve után, tehát 14 évet leértek egy közösségben, be kell kerülniük, be kell illeszkedniük egy új közösségbe, alkalmazkodniuk kell egy új környezethez, és rendszeresen kell utazniuk, mert azt tapasztaltuk a terepkutatásaink alapján, hogy a lemorzsolódásnak, a 14 éves kor utáni lemorzsolódásnak a legfőbb oka az, hogy ezek a gyerekek megpróbáltatásként élik meg a hirtelen gyors váltást az életükben.
Miért épp a 7. osztályos kisdiákok vannak a program középpontjában?
Azért, mert úgy gondoltuk, hogy ez az utolsó pillanat, amikor a karrierválasztás előtt még tudunk nekik segíteni abban, hogy új élményeket szerezzenek, és megpróbáltuk a lehető leghatásosabb és leghatékonyabb társadalmi és gazdasági szempontból, a gazdaságstratégiai felelős államtitkárként ezt a szempontot is behozhatom. Tehát ebből a szempontból, társadalmi és gazdasági szempontból leghatékonyabb programot létrehozni.
Mit várnak a programtól?
A nemzetközi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy a hasonló mentorprogramok, nem ilyen mentorprogram, mint amilyen a Tanítsuk Magyarországi program, a hasonló mentorprogramok azok fölérnek másfél-két hónappal több iskolapadban töltött idővel. Mi is azt látjuk egyelőre csak a személyes tapasztalatok alapján, de volt olyan mentorát, aki elégtelen ráállt angolból, 2 hónapot foglalkozott vele a mentora, most már közepesre áll, és azt szeretnénk, és ezt vissza is fogjuk mérni, azt szeretnénk látni, hogy azok a gyerekek, akikkel mentorok foglalkoznak, az ő tanulmányi eredményük javul, az ő igazolatlan hiányzásaik száma csökken, és tartósan be tudják futni azt a pályaívet, amelyre a tehetségük feljogosítja őket, tovább tanulnak, és aztán sikeresen elhelyezkednek a munkaerőpiacon. Ezeket mérjük, valamint azt is, hogy az ambícióik, a motiváltságuk az hogyan változik a program hatására. Nagyon remélem, hogy 2020 júniusában már fogok tudni a program első fázisában eredményekről beszámolni.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A gyerekek digitális eszköz használatáról készült kutatása az ELTE-n több mint 1000 szülő megkérdezésével. A felmérés szerint a gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban használnak digitális eszközöket, így már a 2 évesek fele kütyüzik. A kutatók megállapításai között szerepel az is, hogy a szülők személyes példája is hatással van a gyerekek digitális eszköz használatára. Ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg fontos számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd, és többet fog foglalkozni ezzel. A kutatás során az etológia tanszéken működő alfa generáció labor munkatársai azt vizsgálták, hogy a 2010 után született gyerekek, ők az alfa generáció, milyen mértékben használnak digitális eszközöket, és ez hogyan hat a fejlődésükre. A vizsgált korosztály 44%-a rendszeresen használ mobilt vagy tabletet, átlagosan napi fél órát. 2 éves kortól már a gyerekek fele kütyüzik, a 4 év feletti gyerekeknél ez az arány pedig már 60%. Az eredmények azt mutatták, hogy már az 1 és 2 év közöttieknek is több mint 1/3 használja a mobil eszközöket. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek egyre korábbi életkorban kezdik el használni a mobil eszközöket, míg például 2013-ban a 2 és 3 év közötti gyerekeknek még csak 10%-a mobilozott, addig a felmérés idején a 2-3 éveseknek már 40%-a használt ilyen eszközöket. A szülő digitális nevelési stílusa szintén befolyásolja, hogy mennyit kütyüzik a gyerek. A pszichológiai kutatások alapján a szülők nevelési stílusa alapvetően 4 típus valamelyikébe tartozik: tekintélyelvű, mérvadó, elkényeztető és elhanyagoló. Az alfa generáció labor kutatói elsőként mutatták ki, hogy a szülők a gyerekek digitális tevékenységére is ugyanezen nevelési stílusok valamelyikével reagálnak. Kiderült, hogy az elkényeztető és mérvadó szülők gyerekei többet kütyüznek, még a tekintélyelvűeké kevesebbet.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A magyarországi középiskolás diákok mentális egészségét mérték fel egy nemzetközi kutatás keretében. Az eredményekről Domanics András kérdezte Németh Ágnest, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet kutatásvezetőjét.
Ez a kutatás az iskoláskorú gyermekek egészség magatartása címen fut, immár körülbelül 35 éve Magyarországon.
Milyen állapotban vannak a mostani középiskolások?
Például a táplálkozás szokásaikban némi kedvezőtlen változást tapasztaltunk az elmúlt 4 évben. Csökkent a gyümölcsöt és zöldségféléket naponta fogyasztó fiatalok aránya, csökkent azoknak is az aránya, akik minden tanítási napon reggeliznek. Ugyanakkor csökkent például a napi édességfogyasztás arányszáma is, ez kedvező változásnak mondható. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a túlsúlyosság és az elhízottság aránya sajnos növekedést mutat. Nem túl nagyot, egy olyan 6%-os növekedést. A másik nagy magatartáscsoport az úgynevezett rizikómagatartások. Ide főként a szerfogyasztási mutatók tartoznak, tehát dohányzás, alkoholfogyasztás, illetve illegális drogfogyasztás. Itt viszont vagy stagnáló eredményeket láthatunk, tehát nem nagyon változtak a szerfogyasztói mutatók, a szerfogyasztói arányszámok az elmúlt 4 évben, vagy némi pozitív változást is tapasztalunk, például az alkoholfogyasztás vagy a dohányzás terén. A rendszeres dohányzás arányszámai vagy a lerészegedések arányszámai kedvező képet mutatnak, tehát javultak a 4 évvel ezelőtti eredményekhez képest. Tehát kevesebben vannak, akik rendszeresen dohányoznak, illetve akik életükben már lerészegedtek.
Azt lehet mérni, hogy milyen mentális állapotban vannak ezek a középiskolások?
Igen, a másik nagy kérdéscsoportunk az a fiatalok közérzetére, szubjektív jóllétére vonatkozik, tehát arra, hogy ők szubjektíven hogyan értékelik a saját egészségi állapotukat, közérzetüket. Egyébként ezek a szubjektív mutatók, ezek bizonyíthatóan nagyon szoros összefüggésben állnak a valódi egészségi állapottal.
Mennyire elégedettek a környezetükkel, illetve a saját egészségi állapotukkal ezek a fiatalok?
A önminősített egészség, így mondjuk ezt szakszóval, tehát hogy ők látják az egészségüket. Erre a kérdésre általában a gyerekeknek a nagy része, körülbelül a 75%-a azt válaszolja, hogy kiváló vagy jó az egészsége, és akkor egy kisebb hányad, mint egy 25% jelöli meg a kevésbé pozitív válaszokat, az, hogy megfelelő vagy nem jó az egészségük. A nem jó az csak néhány százalék, tehát aki kifejezetten rossznak találja az egészségét, az olyan 5% körüli. Ugyanakkor van egy jó kérdésünk, az egy általános mutató, egy 0-tól 10-ig terjedő skálán azt kell bejelölni a fiataloknak, hogy mennyire elégedettek az életükkel úgy globálisan. És ebben nem mutatnak rossz képet, mert ez az átlag 7,5 körüli, tehát azt gondolom, hogy egy 10 fokozatú skálán ez igazán jó eredménynek számít. Ez egyébként elég standard, tehát hogy ez nem nagyon változott az elmúlt évek során, ilyen 7,5 körül szokott lenni.